Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
és ő névébe fogadá a Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Íme az Úrnak szolgáló leánya,
legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
És az ige testérőn,
és mi köztünk lakozék, üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kincs szenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Időben. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2025. január 11-én szombaton. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Kvasinger Jenő, a hírszerkesztő hírolvasó pedig Debnár Ádám. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok. A bemondót Berecz Renátát hallják. Nézzük délutáni esti programkínálatunkat. Rövidesen az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Teodóziuszról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától híreket hallanak, majd zenei összeállítással jelentkezünk. 14 órakor ismét híreket mondunk, majd a Líceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorával jelentkezünk. 14 órától Tokai vételkörzetünkben Lélekműhely című összeállításunk kezdődik. Kisújszálláson ugyanebben az órában Szülőföld című műsorunk szól. Vendégünk ez alkalommal Szolnoki Beáta, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény óvodai és iskolai munkacsoportjának szakmai vezetője. Többek között a gyermekjólét fogalmát járjuk körbe Molnár András 2023. októberi műsorának felidézésében. Következzen bejátszásunk a bántalmazott gyerekekről.
Mit üzenünk innen a bántalmazott gyerekeknek?
Azt üzenem a bántalmazott gyerekeknek, hogy merjenek segítséget kérni, mert a szociális munkások nem bántani akarják a szüleiket, hanem első körben segíteni nekik, hogy jó szülővé váljanak. Ha pedig ez lehetetlen, akkor is segítő szándékkal fogják végigkísérni azt a folyamatot, amíg a gyerek helyzete nem fog változni, és nem lesz neki jobb otthon.
A 15 órai hírek után irgalmasság 9-ét imádkozunk. Ezután 15 óra 30 perctől az ökumenével, a testvéregyházak fél órájával jelentkezünk. A 16 órai hírek után kezdődik Kávéház című műsorunk, melyben magyarnak hit világslágerekből készített összeállítást Tari Viktor, a Magyar Rádió egykori zenei szerkesztője és a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
Volt kedvenc műfaja?
Hát hogyne, a koromnál fogva volt természetesen az 50-es évek zenéje, de hát az aztán szaporodott a 60-as, 70-es évek. Tulajdonképpen a 80-as évekig még eljutottam, utána már azért abba hagytam, nem csak azért, mert a műfaj mint olyan megváltozott, hanem az, hogy az megszűnt a Magyar Rádió. A külföldi dalokat ugye annak idején nem nagyon hallhattuk, nem is ismerhettük őket, mert hozzánk nem kerültek be, de érdekelt, hogy végül is egy zeneszám, amit mi magyarnak tartottunk, hogy az valóban honnan eredt.
17 órakor regionális híreket, majd regionális sporthíreket mondunk. Ezután 17 óra 30 perctől Kapcsolj rá című zenei összeállításunkkal jelentkezünk. 18 órától rózsafűzéri meccságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából. 18 óra 35 perctől 7 nap című regionális hír összefoglalunk következik. A 19 órai hírek után kezdődik Könyvek könyve című műsorunk, melyben Gabriel de Vos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Ezután esti mesét, majd altató dalt sugárzunk. 19 és 20 óra között kisújszállási vételkörzetünkben Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején dr. Utri Attila, a közelmúltban megjelent Ragozinka, Legenda és Valóság című könyvéről beszélgetünk a szerzővel. Ezt követően a Filharmónia Magyarország Miskolci és Egri Filharmónia bérletének soron következő februári koncertjeit ismertetjük. Végül pedig az Agria Játékok Kft. Újévi koncertjéről és a Harlekin Báb Színház idei első bemutatójáról szólunk. Rövid ajánlunkban most dr. Utri Attila ortodox író beszél.
Tehát Ragozinka, ez egy kitalált város, de ezt álmodtam egyszer, hogy Ragozinkába megyek. Ezt a szót jegyeztem meg, hogy Ragozinka. És akkor mondta a Gergely fiam, hogy létezik ilyen város ott az Ural környékén, úgyhogy nem találtad föl a meleg vizet, úgyhogy akkor mondtam, nem baj, akkor annál jobb. Mert akkor végül is ott az Ural környékén előfordultak őseink is, az utrigórok, meg a kutrigórok, meg a finn-ugor, magor törzsek. És gyakorlatilag ilyen történelmi helyzetben egy szláv, egy germán és egy magyar népesség együtt működése kezdetben egy faluban, ami úgy keletkezett, hogy egy meteorit becsapódott a földbe, ott lett egy hatalmas tó, és akkor ezt nevezték Ragozinkának, ezt a krátert, hogy Ragozinka kráter, így van rajta az interneten is.
Ugyanebben az órában Tokaji frekvenciánkon találkozás című összeállításunk szól. A 71 évvel hunyt és a magyar gasztronómiai életben is maradandót alkotó Vízvári Mariska színésznőre emlékezünk benne. Majd a folytatásban az olasz konyha napja alkalmából néhány olasz ételt is figyelmükbe ajánl a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlunk, melyben Mikita Gábor színház történész beszél Blaha Lujzáról.
A befüttyei, a lekvárai nagyon híresek voltak. Neki is egyébként Balatonfüreden volt nyaralója párházzal arrébb, mint a Jókai házaspárnak. És hát megtörtént egyszer, hogy annyira híres volt az ő konyhája, hogy amikor egy nemes hölgy bekopogtatott váratlanul Blaha Lujzához, akkor a színésznőt ugyan nem találta otthon, de a házvezetőnőt megkérte, hogy mutassa már meg a konyháját is, és a befőtt gyűjteményt is a kamrában, mert annyira híre ment az ő főszkének, és amikor távozott a hölgy, akkor úgy köszönt el, hogy mondja meg a művésznőnek, hogy Erzsébet királyné járt itt.
Kedves hallgatóink, ez délutáni esti programkínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezem. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, Berecz Renátát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A világméretű háború egyre konkrétabb fenyegetésével szemben a nemzetközi közösségnek a remény és a béke diplomáciáját kell gyakorolnia, hangoztatta Ferenc pápa, aki sürgette az ukrajnai háború befejezését abban a beszédében, amelyet a Szentszéknél akkreditált nagyköveteknek tartott. A Szentatya a Vatikánban minden év elején szokásos diplomáciai audiencián 2025 első számú céljának a 3 éve tartó ukrajnai háború leállítását jelölte meg. Emlékeztetett, hogy az nagyon sok áldozatot követelt a civilek között is. Tűzszünetet sürgetett a közel-keleti harctéren, a Hamász-Palesztin iszlamista szervezet által fogvatartott izraeli túszok szabadon engedését, valamint a Gázában kialakult nagyon súlyos és méltatlan humanitárius helyzet orvoslását szorgalmazta. A pápa a kölcsönös párbeszéd és bizalom kiépítését sürgette annak érdekében, hogy a jövendő palesztin és izraeli generációk egymás mellett 2 külön államban békében és biztonságban élhessenek. A pápa rendkívüli státuszt kért Jeruzsálem számára, a találkozás városaként, keresztények, zsidók és muszlimok számára, békés újraindulás szorgalmazott Szíriában. A pápa azt kívánta, hogy a jubileumi szent évben sikerüljön túllépni a háború logikáján, hangoztatta, hogy egyre konkrétabbnak tűnik a világháború fenyegetése, ezért a diplomácia hivatásának számít, hogy mindenkivel szorgalmazza a párbeszédet, beleértve a kellemetlennek tartott feleket is, akiket nem volt szokás legitim tárgyaló partnernek tartani. A remény diplomáciája segít abban, hogy a háború sötét felhőit a béke megújult szele zavarja el, mondta a pápa. Úgy véltem, a II. Világháború után kialakult nemzetközi intézmények nagy része már nem képes ellátni eredeti feladatát, békét és stabilitást nyújtani, az éhínség ellen küzdeni, a 21. század új kihívásaira válaszolni, akár környezetvédelmi, közegészségügyi, kulturális, társadalmi, vagy a mesterséges intelligencia teremtette problémákról legyen szó. A pápa a nemzetközi intézmények reformjának szükségességét hangsúlyozta a szubszidiaritás és a szolidaritás elveinek tiszteletben tartásával, valamint az államok közötti egyenlőség jegyében, máskülönben a világ klubokra aprózódik, amelyekbe csak azok kapnak belépést, akik ugyanúgy gondolkodnak, fogalmazott. A Szent Atya az 1975-ös Helsinki Egyezmény szellemének visszaszerzését szorgalmazta, amelynek segítségével az egymással szemben álló és ellenségnek tartott államok találkozási teret tudnak teremteni, és a párbeszéd eszközét tudják felhasználni a konfliktusok megoldásában. A háború mindig vereség, nem fogadhatjuk el a megfagyott gyerekek látványát, mert kórházakat vagy energetikai hálózatokat találtak el, mondta. Megjegyezte, hogy a háborúkat az egyre fejlettebb és pusztítóbb fegyverek terjedése táplálja. Azt kérte, hogy a fegyverkezése és más katonai kiadása fordított forrásokat egy éhezés elleni világalap felállítására használják fel. A konfliktusok, terrorizmus, éhínség dúlt a térségek között, több afrikai, latin-amerikai országot csorolt fel. Aggodalmát fejezte ki az antiszemitizmus egyre terjedő megnyilvánulásaival szemben. Megemlítette a keresztény közösségek üldözését, elsősorban Afrikában és Ázsiában, valamint a vallásszabadság korlátozásának kifinomultabb módszereit, amelyeket a pápa szerint Európában alkalmaznak a keresztények alkotmányos jogainak megsértésével. Ferenc pápa a diplomácia céljai között nevezte meg az elesettek támogatását, hangoztatta, soha nem volt ekkora a fejlődés és a gazdaság mértéke, ezzel egy időben azonban precedens nélküli az emberiség magánya és elveszettsége is. Kiemelte a technológiai fejlődés előnyeit, ami azonban gyakran mentális beszűkülést eredményez, a valóság túlságos egyszerűsítéséhez, visszaélésekhez, szorongáshoz, elszigetelődéshez vezet a közösségi felületek és internetes játékok világában. A fiatalokban a kritikus gondolkodás elősegítését szorgalmazta, mivel a pápa szerint csak is így lehetnek a társadalom aktív tagjai. Mindez az emberi kapcsolatokat, a hagyományos nevelés és oktatási elveket, a társadalmi szokásokat is fenyegeti. A pápa hangoztatta, hogy a kulturális értékek átörökítése továbbra is a családok és a pedagógusok feladata. Ennek keretében aggasztónak nevezte egyes nemzetközi multilaterális megállapodások és dokumentumok egyoldalú újraértelmezését olyan ideológiák terjesztésére, melyek megosztják, eltapossák a népek értékeit és hitét. A Szent Atya azt mondta, hogy ideológiai gyarmatosításról van szó, asztalnál kidolgozott program szerint, amely a népek hagyományait, történelmét és vallási kapcsait igyekszik gyökereiből kiszakítani. A cancel culture-t, az eltörlés kultúráját említette, és elfogadhatatlannak nevezte az abortuszhoz való jog hangoztatását, ami ellentmond az emberi jogoknak, különösen az élethez való jognak. A pápa a rabszolgaság fennmaradt formáit is elítélte, a dolgozók kizsákmányolását, az embertelen munkakörülményeket, a munkahelyi biztonság hiányát említette. A nemzetközi közösségtől az emberkereskedelem felszámolását sürgette, rámutatott, hogy emberek tömegei kelnek át sivatagokon és tengereken, és utána idegen földön találják magukat, ahonnan kiutasítják őket, vagy törvénytelenek maradnak. Azért kell tenni, hogy az otthonok, a haza elhagyása választás legyen, ne pedig túlélési kényszer, mondta. A pápa többek között a szegény országok adósságának elengedését, a börtönökben lévő elítéltek büntetésének csökkentését, valamint a halálbüntetés világszintű eltörlését sürgette. A pápa beszédét a Szentszéki Államtitkárság egyik munkatársa olvasta fel. Az audiencián a Szentszéknél akkreditált 184 ország nagykövetei vettek részt, köztük a Magyarországot képviselő Habsburg-Lotaringiai Eduard. Január 3-án tartották a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatóinak lelkinapját, melynek helyszíne a Debreceni Egyházmegyei Kateketikai Központ volt. Az eseményen a közös imádságot követően Palánki Ferenc megyés püspök köszöntötte a jelenlévőket. Németh István az Egyházmegye hitoktatási referensének meghívására, Fanea József a Szatmári Egyházmegye püspöki titkára és bírósági helynöke tartott előadást a lelkinapon. Palánki Ferenc püspök köszöntőjében arról beszélt, hogy a hitoktatói szolgálat lényege nem pusztán a hit tanítása, hanem annak átadása. Ez a szemlélet a szolgálatba vetett örömöt hangsúlyozza, melynek alapja az Isten iránti elhivatottság és bizalom. A püspök arra emlékeztetett, hogy a hit lényege az élet legnagyobb félelmeitől való megszabadulásban rejlik, a haláltól, az elmúlástól és az evilági élet végétől való rettegés helyébe, a Jézus Krisztus feltámadásába vetett reménység lép. Ez az alapvető hit, amely bátorságra és kitartásra ösztönöz minden embert, legyen szó az élet kihívásairól vagy annak örömeiről. Ferenc pápa szavait idézve, a püspök hangsúlyozta, hogy a hit az élő reménység forrása, lehetőségünk nyílik arra, hogy a mi szolgálatunk által is megjelenjen Jézus szeretete. Reményt és békét nyújthatunk a körülöttünk élőknek, a ránk bízottaknak. Palánki Ferenc szerint a hitoktatók legfőbb feladata remény és szeretet átadása a gyermekeknek és a jövő nemzedéknek. Ez az, ami valóban megtisztelő Isten részéről, hogy meghívott minket erre a szolgálatra, és ő táplálja bennünk ezt a hitet, ezt a reményt, és ezáltal növekszik a világban a szeretet, mondta. Palánki Ferenc köszöntője végén bemutatta és méltatta Fanea József atyát, a Szatmári Egyházmegye püspöki titkárát és bírósági helynökét, és megköszönte, hogy vállalta a lelkinap vezetését. A lelkinap csúcsa a közös szentmise volt, amelyen Fanál József mondott prédikációt. A közös ebéd után folytatódott a rekollekció a katekétáknak, melynek során online zarándoklatot tettek Rómába két előadás keretén belül. A nyíregyházi Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola a 2025-26-os tanévben induló nappali tagozatos képzéseire, állami ösztöndíjas és költségtérítéses képzéseire február 15-ig, a levelező tagozatosokra pedig majd május 30-áig lehet jelentkezni. A Kelet-Magyarországi Pedagógus Képző Felsőfokú Intézmény lehetőséget biztosít kétszakos osztatlan tanárképzése 10 fél éves képzés keretében, melyre pedig a felvi.hu oldalon keresztül kell benyújtani a jelentkezést. A Nyíregyházi és Miskolci Egyetemmel közösen indított szakpárokat az internetes oldalukon lehet böngészni. Emellett a következő nappali tagozatos szakokra lehet jelentkezni február 15-ig. Osztatlan szakok: teológia, papnövendékek számára 12, világi hallgatók számára 10 fél év, valamint egyszakos hittanár, nevelőtanár 10 fél év. Az alapszakok: katolikus szociális munka 7 fél év, katolikus közösségszerező 6 fél év és kántor 6 fél év egyéni tanrenddel. A mesterszakok: pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés 4 fél év, összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok 4 fél év, a képzés nagy része Budapesten történik. A nappali tagozatos képzések jelentkezési határideje tehát február 15-e, jelentkezni a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola saját jelentkezés lapján kell. A levelező tagozatos képzésekre pedig május 30-áig van lehetőség jelentkezni, ezek pedig a következők: alapszakok, katekéta lelkipásztori munkatárs 6 fél év, katolikus szociális munka 7 fél év, katolikus közösségszervező 6 fél év, az osztatlan szakok: teológia civil hallgatóknak 10 fél év, hittanár, nevelőtanár 10 fél év, a mesterszakok: rövid ciklusú katolikus hittanár, nevelőtanár, teológus tanító tanár, gyógypedagógus, óvodapedagógus szakoktató diplomával rendelkezőknek 2-4 fél éves levelező, keresztény egyház és művelődés történet 4 fél év, pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés 4 fél év, összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok 4 fél év, és teológiai licenciátus a keleti keresztény tudományok 4 fél év. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de ahogy terjednek az okos eszközök, egyre többen a különböző alkalmazásokat használják. A mi applikációnk is több mindenre lehetőséget ad a műsor hagyományos hallgatásán túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Reklám. Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillantsd be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdett el a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operett dallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus az egyik városban tartózkodott, találtott egy leprával borított férfit. Mihelyt a leprás meglátta Jézust, arcra borult előtte és kérlelte: Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem. Jézus kinyújtotta kezét, megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg. Erre azonnal elhagyta őt a lepra. Jézus meghagyta neki, hogy senkinek se szóljon. Menj inkább, mondta, mutasd meg magadat a papnak, és gyógyulásodnak bizonyságául ajánlt fel tisztulásodért az áldozatot, amint Mózes rendelte. A gyógyítás híre mégis egyre jobban elterjedt. A nép nagy tömegben tódult Jézushoz, hogy hallgassa, betegségeiből gyógyulást nyerjen. Ő azonban inkább egy magányos helyre vonult vissza, hogy imádkozzék. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Ezt azért írtam nektek, akik hisztek az Isten fiában, hogy tudjátok, örök életetek van. Szent János nem azt írja, örök életetek lesz, hanem örök életetek van. Mit takar ez a kijelentés? Azt, hogy biológiai életünkkel szemben, mely születésünk pillanatától a halál felé tart, és a megsemmisülésbe hanyatlik, létezik egy új minőségű, haláltól eleve mentes Isten gyermeki élet, melynek a keresztség által részesei lettünk. Ez az az élet, mely az Atyánál volt, s Betlehembe megjelent nekünk. Ez az az élet, melyről azt mondja Jézus: Azért jöttem, hogy életük legyen, és pedig bőségben. Kudarcaink, csalódásaink és kiábrándulásaink hátterében majdnem mindig az található, hogy elfelejtjük, vagy nem vesszük eléggé komolyan, hogy örök életünk van. Márpedig Jézus nem azért jött a világra, hogy keresztény értékeket mutasson fel, melyek által elviselhetőbbé válik a földi lét. Nem is új vallást akart alapítani és új erkölcsi rendet meghirdetni, hanem életet adni, amely nem attól örök, hogy végtelen hosszú, hanem attól, hogy egészen más dimenziót nyit emberi személyünk előtt. Keresztényként nagy döntést hozni, elkötelezni magunkat egy hivatásban, életformában, életre szóló igent mondani felelőtlenség, ha nem erre alapozunk. Viszont földi életünk szenvedései, a kisebb-nagyobb igazságtalanságok, a testi-lelki fájdalmak ebben a távlatban nézve egészen más színben tűnnek fel. A kereszténység nem megédesíteni akarja a szenvedést, nem érvekkel akar meggyőzni hasznos vagy szükséges voltáról, s nem is egy álombeli túlvilág elmosódott körvonalait próbálja felrajzolni, hogy elterelje figyelmünket, hanem feltárja a szívünk mélyén már létező valóságot, mely minden más valóságnál reálisabb, hogy nekünk, akik hiszünk Isten fiában, örök életünk van.
Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Malomocenstvo z neho hneď zmizlo. Keď bol Ježiš v ktorom si meste, zjavil sa muž plný malomocenstva. Len čo zbadá Ježiša, padol na tvár a prosil ho: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel ruku, dotkol sa ho a odpovedal: Chcem, buď čistý. A malomocenstvo z neho hneď zmizlo. A prikázal mu, že o tom nesmie nikomu hovoriť, ale choď, povedal, ukáž sa kňazovi a prinies za svoje očistenie obetu, ako predpísal Mojžiš, im na svedectvo. No zvesť o ňom sa tým väčšmi šírila a schádzali sa veľké zástupy, aby ho počuli a dali sa uzdraviť zo svojich chorôb. On sa však utiahol na púšť a modlil sa. Počuli sme slovo Pánovo.
A mai napi evangélium következik roma nyelven.
Kanau Jézusen de forofsas, eha leprára kérdomanus diklas lesz, angla lesz ke pónres utas pehaj manglas le. Rája, te tu kamesz, saj uzsáres man. Pekadi, avri unzsilas peszkovast, haj unzsárdas lesz, haj pendas. Kodikamav, te uzsár gyosz. Anda ek téla gélas peleste lepra. Voj pále, kodi pendas lenge. Kete nadel duma, pa kadi búti kani keske, csiek vorba, pa zsátár pendas leszke, haj szikaptut le rása jeszke, haj inger pomána andatjosz asztipe, szászó Mózes poroncsi szárdasz petumáro patyape. Be szírma, inke maj feder krújánás lasz, ando fóró, szárten nadoszasz leszke duma, haj szigobudzséni pelasz lesz krújál, haj sajásun leszki vorba, haj ketesz azt jár ellen, ande pengo naszváipe. Bavoj rigáte gélasz lendár, ande puszta, haj rugyi laszpe.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
Evangelium nach Lukas. Als Jesus in einer der Städte war, kam ein Mann, der am ganzen Körper Aussatz hatte. Sobald er Jesus sah, warf er sich vor ihm zu Boden und bat ihn: Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Da streckte Jesus die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es. Werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz. Jesus befahl ihm: Erzähl niemand davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer dar, wie es Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis deiner Heilung sein. Sein Ruf verbreitete sich immer mehr, so dass die Menschen von überall herbeiströmten. Sie alle wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Doch er zog sich an einen einsamen Ort zurück, um zu beten. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Theodosius hitvalló apát. Mogarisszoszban 423 körül született, meghalt Jeruzsálem mellett 529. január 11-én. Nagyon szép kort élt, 105 éves korában halt meg. Szent Theodosius egy kis kapparóciai falucskában, Mogarisszoszban látta meg a napvilágot. Már serdülő korában egyházunk lektora és zsoltár énekese, s amíg szépen énekelt, a zsoltárok csodálatos imádságai felébreszték szívében a vágyat örökre Isten szolgálatára szentelni életét. Jézus szava őt is lebilincselte: Mindaz, aki elhagyja házát, apját, anyját, feleségét, gyermekeit az én nevemért, százszor annyit kap, és még az örök életet. Nem is nyugodott addig, amíg otthonról, hazájából el nem indulhatott a mai Szentföld felé, ahol virágzó szerzetesi közösségek léteztek. Antiókia felé vette útját, és meglátogatta oszlopos Szent Simont. Oszlopos Szent Simonról január 5-én hallottunk. Amikor Simon meglátta, az oszlopról így köszöntötte: Isten hozott téged, Isten embere, Theodosius. fölhívta magához, megölelte, megcsókolta, és nagy vonalakban felvázolta későbbi életét és a kolostor alapítást. Antiókiából a Szentföldre ment, és végig látogatta a szent helyeket. Jeruzsálemben akkoriban Szent Juvenális volt a püspök. Ott találkozott Longiu Remetével, aki földje volt, és tőle sajátította el a lelki életben szükséges ismereteket. Mivel egyedül szeretett volna élni a pusztában, elhagyta mesterét, és visszavonult a Jeruzsálem közelében lévő hegyek közé. Ott egy barlang lett a lakása, amelyről azt hitte, hogy ez lesz élete végéig a szállása. A régi szentek élete azt írja, hogy önmegtagadásai a legszigorúbbak voltak, szinte elfelejtette a testét. Bőttel, virrasztással, állandó imádsággal harcolt rendetlen hajlamai ellen, fegyelmezte testét és fáradozott szívének tisztaságáért és belső szabadságáért, amely végül is elvezette a szemlélődő lelki életre. Isten igéje volt ezen években a legfőbb erőssége. Kiegyensúlyozott élete másokat is köréje vonzott. Bármennyire is szigorú volt élete, egyre több társa lett. Nem utasíthatta el ezeket az istenkeresőket. Ezért feláldozta szívének azt a vágyát, hogy egyedül szolgálja Istent és kolostort alapított. Ez a kolostor lett még életében a Szentföld egyik legvirágzóbb és legnagyobb szerzetesi központja. Isten segítségével aztán minden energiáját erre áldozta. 460 táján kezdődött meg az építkezés. Először a templomot építették fel, majd a cellák következtek több száz szerzetes számára. De voltak ott vendégszobák, különféle műhelyek, betegápoló szobák, és az időseket befogadó otthon is, egyszerűen mondva, kolostor a kolostorban. Ide jöttek a beteg, testi-lelki bajaikat orvosolni kénytelen vagy idős remeték, akik életük végén rászorultak a testvéri szeretetre, az ápolásra. A palesztínai sivatag közepén egy valóságos városka alakult így ki, ahol nem szűntek meg dicsérni Istent. A kolostor lelke, a Szentlélek Isten bölcs vezetése után maga Teodózius volt. Négy templomot építetett, s állandóan imádkozták a zsolozsmát. Amit később a bencések rendszeresítettek, azt ők több évszázaddal előbb már megvalósították. Az imádság mellett szigorú fegyelem és rend uralkodott. A fizikai munka sem hiányzott. Így váltak önellátókká, és a kolostor nem függött senkitől. Vezetője, Teodózius, mindenkinek mindene lett. A szenvedők irgalmas orvosa, a vakoknak szeme, a bénáknak lába, a hajléktalanoknak fedél, és a ruhátlanoknak ruha. Írta róla Theodoros, petrai püspök. Naponta százával jöttek és ettek a szegények ebben a kolostorban. Napjainkban is szenzációszámba megy, hogy templomaikban nyilvánosan is több nyelven imádkozhatnak. 493-ban a Jeruzsálemben összegyűlt remeték és cenobiták őt választották meg remeteségeik felügyelőjévé. Így lett a Szentföld összes kolostorainak az archimandrítája. Erélyesen fellépett a monofizita eretnekekkel szemben. Az igaz hit legerősebb védelmezője és a kalcedóni szentzsinat határozatainak átmentője lett. Első Anasztás császár maga is monofizita lett, s ezért akarta száműzni Teodóziuszt, de tervét végül is nem merte véghez vinni. Teodózius rövid fogság után hazakerült, és példaadóan élte a keresztény tanúság tevő életet, gyakorolva annak három erényét, az igaz hitből fakadó legszigorúbb aszkézist, a csaknem pazarló kedvességet és barátságot minden idegen és szegény iránt, és a szent liturgia szünet nélküli ápolását. Hosszas és súlyos szenvedés után halt meg 105 éves korában. Abban a barlangban temették el, amelyben fiatal remeteként élt. Isten sok csodával tüntette ki igaz gyermekét. Az általa alapított legnagyobb kolostor a mohamedanizmus terjedéséig a Szentföld ékessége volt. Jelszava ma is ismert, gondolja a halálra, és sohasem vétkezel. Érdemes nagyon odafigyelni erre a felszólításra, gondolja halálra és sohasem vétkezel, bárcsak így lenne ebben a most megkezdett új esztendőben.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Délidőben.
Sok szeretettel köszöntjük Ágota nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Az Ágota az Agáta régebbi magyar formája, mely a görög eredetű Agata névből származik. Jelentése a jó. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1800-ban megszületett Jedlik Ányos István, pap, fizikus, az elektromotor, a szódavíz előállító készülék és a dinamó feltalálója. A Komárom megyei Szimmű községben született, tanulmányait a Nagyszombati és a Pozsonyi gimnáziumban kezdte. 1817-től Szent Benedek rendi szerzetes volt, ettől az időtől kezdve tanulmányait rendjének iskoláiban folytatta. A Jedlik István néven született fiú az Ányos nevet a rendben kapta, miután Pannonhalmára ment teológiát tanulni. Ezzel párhuzamosan Pesten fizikát, matematikát, filozófiát és történelmet is tanult, így 1822 őszén Pesten bölcsészdoktorrá, Győröt pedig tanárrá avatták. 1825-ben szentelték pappá, majd a Győri Akadémián tanított, ahol számos elméletet és találmányt dolgozott ki. 1839-ig a rendiskoláiban, majd 40 éven át a Budapesti Tudományegyetem fizika-mechanika tanszékén tanított. Ekkor még kevesen sejtették, hogy az ő áldásos tevékenységének döntő szerepe lesz a fizikusok új generációjának felnevelésében. 1845-ben latin helyett magyarul kezdte oktatni hallgatóit. Tankönyvei révén a fizika magyar szókincsének egyik megalkotójaként tartják számon. 1863-ban az egyetem rektora volt. 1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1873-ban tiszteletbeli tagja lett. Foglalkozott fénytannal, elkészítette a szén-cinkelemet, és megjelent Súlyos testek természettana című könyve is. Tudományos munkásságában megelőzte kortársait, de legfontosabb találmányáról, az ősdinamóról csak 1856-ban beszélt. Az első írásos dokumentum erről az egyetem 1861-ben összeállított leltárkönyve volt. Az írásos bizonyíték egyértelmű ugyan, de mivel találmánya nem vált ismerté, a dinamó feltalálása Siemens nevéhez fűződik. Legismertebb felfedezése az öngerjesztés elve volt, illetve az ezt demonstráló egysarki villanyindító. Ebben fogalmazta meg legalább 6 évvel Siemens és Wheatstone előtt a dinamó elvét. A megoldás lényege, hogy az állandó mágnesek helyett két egymással szemben lévő elektromágnes kelti a mágneses mezőt a forgó rész körül. Amikor a tekercs egyik oldala elhalad az északi pólus előtt, metszi az erővonalakat és áram indukálódik benne. A keret továbbfordulásával az áram elenyészik, majd a déli pólus elé érve feltámad, de az előbbivel ellentétes irányba folyik. A keret a kommutátorhoz csatlakozik, így a külső áramkörben mindig egy irányban folyik az áram. 1827-ben kezdett elektromágneses forgókészülékekkel kísérletezni, amelyet villámdelejes forgonynak nevezett. Ebben az álló és forgó rész egyaránt elektromágneses volt. 1873-ban a bécsi világkiállításon mutatta be csöves villamos szedőkből alkotott villámfejlesztőjét. Nyugdíjba vonulása után tovább dolgozott, utolsó éveit teljes visszavonultságban töltötte a Győri Rendházban. Az ő nevéhez fűződik többek közt a szódavíz előállító készülék és a forgómotor feltalálása. Összesen mintegy 80 találmányt valósított meg részben vagy teljesen. Több tudományos társulat választotta örökös tagjául, rektora és prorektora volt a Pesti Egyetemnek. Halála után több utca és intézmény vette fel a nevét. 1913-ban bemutatták a szedán, vagyis zárt karosszériás gépkocsit a New Yorki autókiállításon. 1922-ben először használtak inzulint a cukorbetegség kezelésére. Kanadában a torontói központi kórházban a már haldokló Leonard Thompson 14 éves fiú átesett a történelem első inzulin kezelésén, és életét az mentette meg. Néhány nap múlva elhagyhatta a kórházat, bár tovább is rászorult az injekcióra, de életben maradt. 1932-ben megszületett Gonda János, Széchenyi és Liszt Ferenc díjas zongoraművész, zeneszerző, zenetörténész, a hazai jazz meghatározója. Elsősorban jazz darabok szerzőjeként vált ismerté, de írt játékfilmzenéket, balett és színházi kísérőzenét, musicalt, tánckompozíciókat, valamint modern dalokat is. A jazz történetével és elméletével foglalkozó könyvei és tanulmányai a magyar nyelvű szakirodalom alapművei. 1965-ben megszerezte a Bartók Béla Konzervatórium jazz tanszakát, amely 1990-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola jazz művész és tanárképző tanszékévé alakult át. Foglalkozott a kreativitást fejlesztő alternatív zenepedagógiával. 1993-ban megalapította a Tatabányai Nemzetközi Zenepedagógiai Intézetet. 1969-ben a Concorde szuperszónikus repülőgép teljesítette első próbarepülését Bristolban. 1987-ben megszületett Kozák Danuta, kajakozó, aki 6 olimpiai bajnoki címével a legeredményesebb magyar női sportoló. 6-szoros olimpiai, 15-szörös világ és 17-szeres Európa bajnok, a legtöbb olimpiai aranyérmet nyert magyar női kajakos. 1970-ben meghalt Latabár Kálmán, Kossuth Díjas színész komikus. Halála más forrás szerint január 10-e vagy 12-e. Kecskeméten született, dédapja Latabár Endre, nagyapja Latabár Kálmán Árpád, apja idősebb Latabár Árpád színészek. Fia, ifjabb Latabár Kálmán, szintén színész. Szülei Latabár Árpád színész és Dajcs Ilona színésznő. 1922-ben a Várszínházban táncos komikusként lépett először közönség elé. Kezdetben a Fővárosi Operett Színházhoz szerződött, majd 1927 és 33 között Árpád öccsével együtt zenés artista számokkal turnézott külföldön. Első filmje 1937-ben készült el. 1945-től haláláig a Fővárosi Operett Színházban játszott. Minden szerepére hallatlan gonddal készült, színpadi rögtönzései sikerének titka a sokszoros próba, a pontos begyakorlás volt. Munkásságát 1950-ben Kossuth díjjal ismerték el. Ugyanabban az évben érdemes művész, 1953-ban kiváló művész lett. 1937. augusztus 28-án Budapesten feleségül vette Walter Katalint. Egyre súlyosbodó cukorbetegségben szenvedett, az eredményes kezelést nehezítette a színészi mesterséggel járó állandó stressz és a rendszertelen életmód. Állapota 1970-ben válságosra fordult, január 11-én végleg eltávozott. Születésének 75. évfordulóján 1977-ben Kecskemét város tanácsa emléktáblát helyezett el az épületen, mely szülőházának helyén áll. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!